A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének könyvében, a 18. fejezetben, a 22. 23. verset, valamint a 19. fejezetben az első verset, és a 18. és a 20. verset a következőképpen. Miután Cézáreába érkezett, mármint Pál apostol, felment, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket elérkezett Efezusba. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, hosszú kihagyás után újra Pál apostol missziói körútjait tanulmányozzuk, és elérkeztünk a harmadik missziói úthoz. Ismétlésképpen, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn, az első missziói utat vettük, ugye, amely Krisztus után 45 és 48 között történt, aztán a második missziói út, az itt látható Krisztus után 49-től 52-ig, és most pedig a harmadik missziói út, amit tanulmányozunk, az volt a leghosszabb, Krisztus után 53-tól 58-ig tartott. A három missziói út körülbelül 13 éven át tartott összesen, a távolságban megtett út is egyre nagyobb volt. Az első missziói út az gyalog 714 kilométer volt, és körülbelül 497 kilométer tett meg hajóval Pál, összesen 1211 kilométer. Aztán a második missziói út gyalog 2793 kilométer, ez körülbelül 571 óra lehetett, hajóval 1713 kilométert utazott, ez összesen 4506 kilométer. A harmadik misszió útja során Pál apostol hatalmas távolságot tett meg. Több mint 5 év alatt, most nem sorolom fel a leírtakat, itt láthatjuk ezen a kis lábnyomokon, hogy mely városokat, településeket érintett. Nem sorolom fel, hogyan jutott el Antiókia városából egészen Korintusba, majd vissza hasonló úton Jeruzsálembe. A kivetítőn úgy is láthatjuk, hogy mekkora területet járt be. Ugye ez tulajdonképpen, hogy el tudjuk helyezni, itt ez a mai terület, ez a terület, ez a mai Törökország területe, illetve Görögországnak a keleti részét járta be, illetve láthatjuk itt Antiókia, ez a terület, ez a mai tulajdonképpen Izrael, Szíria területe. Óriási távolságokat tett meg Pál apostol az akkori kor eszközeivel, lehetőségeivel, hol gyalog, hol lóháton, hol hajóval. Közel 5500 kilométer, ahogy itt láthatjuk ugye szintén, 5500 kilométer és 1100 óra, óriási távolság volt ez. 6500 kilométer és 1100 óra. Az akkori utazási eszközökkel ez egy hatalmas emberi erőt próbáló út volt. És ezen a dián pedig láthatjuk, hogy az első és második missziói útján mennyi utat tett meg gyalog és hajóval, és itt pedig láthatjuk azt, ugye itt különböző városokat felsoroltam, a baloldali az első missziói út, a jobb oldali a második missziói út, és a következő dián pedig láthatjuk, hogy hány kilométer tett meg a harmadik misszió útja során, közel annyit, mint az első kettőn összesen. Összesen. Tehát itt láthatjuk a térképen, hogy átszelte egész Törökország területét, aztán Görögországnak a keleti térségét, és egy óriási hajóúttal pedig leutazott dél-keletre, a mai Izrael területére, illetve Szíria területére. Tehát óriási terület volt ez, és láthatjuk, hogy hány és hány települést érintett, hány és hány városban, gyülekezetben, kisebb-nagyobb közösségekben fordult meg, hány emberrel találkozott és hányaknak hirdette az evangéliumot. 53-ban, Krisztus után 53-ban Isten újra a szívére helyezi, hogy induljon útnak, és egyrészt látogassa meg azokat az embereket, azokat a gyülekezeteket, ahol korábban már járt, másrészt pedig jusson el olyan helyekre, ahol még nem járhatott. És a felolvasott ige szakasz első mondata a második missziót végéből volt, ugye itt hagytuk abba, talán emlékeznek a testvérek, ez volt az utolsó, amikor tanulmányoztuk a misszió utakat, ez volt az utolsó mondata, amivel befejeztük, most ezzel kezdjük, miután Cézáreába érkezett, felment Jeruzsálembe, köszöntötte a gyülekezetet, azután lement Antiókiába. Ott időzött egy darabig, majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frígiát, erősítve valamennyi tanítványt. És ebből a mondatból megtudhatjuk, hogy újra azokra a területekre megy, ahol korábban már járt, és azokat az embereket látogatta meg, akikkel már korábban találkozott, sőt tanítványokká lettek. Ez egy kevésbé látványos, de annál fontosabb munka. Ha lehet így fogalmazni, akkor két nagy szolgálata van Pál apostolnak. Az első, járni szerte a világba, hirdetni az evangéliumot, és engedni annak a Jézusi parancsnak, amit ő mondott a missziói parancsban, Máté evangéliumának 28. fejezetében, amikor azt mondja Jézus, menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez volt az egyik terület. És így indult el az első, a második, aztán a harmadik misszió útja folyamán, hogy hirdesse szerte a világba az evangéliumot. És a második terület pedig a hívőknek a megerősítése, hogy nem hagyhatta magukra, hanem látogatta, erősítette, bátorította őket a hit útján. Mert Jézus ezt bízta az övéire, ezt is bízta az övéire, ahogy mondta annak idején Péternek, János evangéliumának 21. fejezetében olvassuk, Jézus ezt mondta Péternek, legeltesd az én bárányaimat. Pál nem mindig missziói és evangelizációs munkát végzett, hogy új lelkeket nyerhessen meg, hanem a hívők megerősítésére is szentelt időt. Ezékiel könyvében és Zakariás könyvében ennek a hiányára hívja fel Isten a figyelmet, ami kiváltképpen nagy bűn, magára hagyni a hívő embereket. Azt olvashatjuk Ezékiel könyvének 34. fejezetében, a gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg. Vagy Zakariás könyvének 11. fejezetében ezt olvashatjuk, az elveszettekkel nem törődik, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját. Jaj a mi haszna pásztoroknak, aki elhagyja a nyájat. Tehát nem csupán látványos, nem csupán eufórikus hangulatú szolgálatok léteznek, hanem csendes emberről emberre bátorító, erősítő, segítő, felemelő szolgálatok is. Egyszer egy stuttgarti rektor úgy fogalmazott, hadd idézem őt, sokan utazgatnak manapság és rakétatüzet szeretnének gyújtani, de kevesen vannak, akik vállalják, hogy gyermekeket gondozzanak, pedig erre a sok türelmet igénylő munkára égető szükség van. Fogalmazta meg ezt egy stuttgarti rektor egy levélben, és ezt a levelet küldte el egy lelkész szolgatársának. Igen, mondjuk ki őszintén, hogy sokszor ilyen nagy tüzet akarunk gyújtani, ilyen nagyon látványos szolgálatokat akarunk végezni, és nyilván helye van a missziónak, és helye van az evangelizációnak, de Pál apostol ugyanolyan fontosnak tartja, hogy akiknek korábban hirdette az evangéliumot, ahol korábban járt, menjen vissza, látogassa meg, ne csak plántáljon, hanem erősítse is meg őket a hitben, a Krisztusban való maradásban. Tehát Pál nem csak a plántálói, nem csak a missziói és evangelizációs munkát végezte, hanem a megerősítés és a gondozás szolgálatát is. Ezért ment és járta be azt a vidéket, Frígia és Galácia vidékét, ahol korábban már hirdette az evangéliumot. Nem csupán arra volt gondja, hogy újabb és újabb területeket járjon be, újabb és újabb embereket keressen fel, szólítson meg, ennek is nagyon fontos létjogosultsága van, de nem lehet magukra hagyni azokat sem, akik elindultak már a hitnek az útján, akiknek támogatásra van szükségük, hogy a hitben fejlődjenek, a hitben erősödjenek, növekedjenek. Mert mit ér az, hogyha eufórikus hangulatú megtérések, elindulások vannak, aztán parlagon hagyjuk azokat az embereket? Mit ér? Gondozni, segíteni, erősíteni kell, oda kell figyelnünk egymásra, meg kell látnunk, hogy kinek, mikor, mire van szüksége. Pál felismerte, hogy mielőtt új területre megy, amelyeken nem volt még az első és a második missziói útján, előtte végig kell járnia azokat a területeket, ahol korábban járt, mert felelősséget érzett azok emberek iránt, akiket korábban elért, vagy megszólított, vagy Krisztushoz vezetett. És ez a szolgálat azért is fontos, mert kiderül, hogy kik azok, akik szalmalánk megtérőek, és kik azok, akik komolyan gondolták a Jézus követést. Hányan vannak ma is? Hányan vannak ma is, akikről konkrétan tudjuk, hogy elindultak a hit útján, jártak a gyülekezetbe, akár ebbe a gyülekezetbe, ebbe az ifjúsági körbe, bizonyságot tettek, aztán a világ mégis be, vagy visszaszippantotta őket, nem tudtak meggyökerezni Krisztusban, hanem lemorzsolódtak. Hány és hány utánajárás volt, hányszor szólítottuk meg őket, hívogattuk, bátorítottuk szeretettel, vagy hiányukról beszéltünk nekik, és még sincsenek közöttünk. Ilyen szalmalánk megtérők, ilyenekről beszél Jézus Krisztus az egyik példázatában, amit Máté evangéliumának 13. fejezetében olvashatunk, hadd idézzem. Jézus mondta ezt a példázatot, íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklásra helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. És aztán Jézus folytatja ezt a példázatot, mert a tanítványok kérik, hogy magyarázza meg, hogy mit jelent ez, és aztán így szól ez a magyarázat. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívében van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való. és amin nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Tehát ebből a példázatból is kiindulva láthatjuk azt, hogy igen, Jézus, amikor ezt a példázatot mondta, akkor is voltak ilyen szalmalánk megtérők. És az utógondozás éppen azért fontos, hogy ezeket erősítsük, hogy bátorítsuk. Bátorítsuk őket, és ebből a példázatból kiindulva is fontos, hogy számon tartsuk egymást, hogy odafigyeljünk egymásra, mert ez a mi felelősségünk, és az a hullott mag aztán milyen fejlődésnek van kitéve. Van-e öntözve? Van-e gondozva? Ápolva? Vagy hagyjuk, hogy az elindultak nőjenek, mint a dudva? Pál ebben komoly felelősséget érzett, és ebben nekünk is nagyon komoly felelősségünk van. A második mondatrész, amit felolvastam, ami elénk kerül, az már egy távolabbi területen, Efezusban történik. Körülbelül 500 kilométerrel távolabb. Arról olvashatunk, hogy Pál apostolnak vannak munkatársai, ugye tudjuk is, hiszen vettük az első-második misszióügy folyamán, hogy voltak különböző munkatársai, Timóteus például, vagy Akvila és Priscilla. És most egy másik munkatársról olvashatunk, egy újabb személy kerül elő, akit úgy hívnak, hogy Apollós. Apollós Korintusban szolgál, ahol korábban Pál apostol volt, és Pál apostol pedig Efezusba megy, ahol korábban Apollós munkálkodott. Tehát tulajdonképpen, ha mondhatjuk azt, akkor váltották egymást. Apollós Korintusban, ahol korábban Pál volt, és Pál Efezusban, ahol korábban Apollós volt. Isten országának áldott eszközei végzik a szolgálatokat. Ketten dolgoznak egyidejűleg, mindegyik a másik munkaterületére kerül, és folytatják egymás munkáját. Tulajdonképpen azt láthatjuk, annak lehetünk a szemtanúi, hogy áldás van ezeken a staféta átadásokon, mert váltják egymást. Kiegészítik egymást. Nem fontosabb egyik a másiknál, hanem Isten csodálatos eszközeiként végzik hűségesen a rájuk bízottakat. Egyik plántál, a másik öntöz, ahogy olvashatjuk Pál levelében, hiszen a korintusi gyülekezetnek ír egy levelet, ahol versengés támad, illetve pártoskodás alakul ki a gyülekezetben, és akkor mondja Pál apostol, hogy én ültettem, ugye ő volt először ott, aztán ment Apollós. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta. Mert mindegy, hogy ki az, aki öntöz, mindegy, hogy ki az, aki ültet, ki a fontos, aki a növekedést adja. Pál apostol így megy tehát Efezusba, és így szolgál, kiegészítve egymást. Mert tudjátok, és egy másik képet használva, mert itt a mezőgazdaság képét használja Pál apostol, egy másik képet használva, Isten országában egyetlen egy építés vezető van, de idelent sok szak és segédmunkást használ az Úr. És így végzik hűségesen a feladatukat, és ennek a hűséges szolgálatnak Isten megadja, hogy olykor gyümölcsei is legyenek. És erről szól a második rész, amit Efezusban láthatunk. Azt olvashatjuk, a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Ebben a történetben nyilvános bűnvallásnak lehetünk a tanúi, Az efezusi hívőknek voltak olyan megkötözöttségeik, amelyeket még nem tettek le az Úr elé. Ezek olyan üzelmek és mesterkedések voltak, amelyek még több szállal oda kötötték az okkult ördögi dolgokhoz őket. Ezekről nem szeretnék sokat beszélni, mert korábban már beszéltem, illetve hangzott el tanítás azok kedvére, akik szeretnének utána nézni. 2017. november 12-én a Kinek nyitsz ajtót szolgálatban, igehirdetésben, illetve 2019. március 10-én a Mivel vállalsz közösséget igehirdetésben már nagyon részletesen beszéltem ezekről a megkötözöttségekről, ezekről az okkult dolgokról. Annyi azért bizonyos, drága testvérek, hogy olyat tettek az efezusi hívők, olyan megtűrt bűnök voltak az életükben, amelyek visszahúzták őket a Krisztussal való közösségben. Márpedig a hívő ember az nem kötődhet olyan dolgokhoz, melyek nem az Úréi. Nem vállalhatnak olyan dolgokkal közösségeket, melyek nem az Úrtól vannak. Nem köthetnek kompromisszumot, nem lehetnek engedékenyek, nem felelhetnek meg semmilyen elvárásoknak, ami a bűn útján tartaná őket. Arról olvashatunk, hogy Pál apostol két éven át hűségesen hirdette az igét ezen a területen, tanította az embereket, és Isten nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Az evangélium pedig nem csupán szíveket nyitott meg, hanem olyan mély bűnöket, olyan mély okkult praktikákat is leleplezett a Szentlélek által, hogy hívők jöttek és vallották meg bűneiket, mert megláttatta velük a Szentlélek, hogy hívő emberek ilyet nem tehetnek. Utálatos dolgok ezek Isten előtt. Varázskönyveik voltak, varázspraktikákat gyakoroltak, űztek. Azt gondolták, hogy ezek megférnek egymás mellett, hogy követni Istent és ilyen üzelmeket végezni. Isten a igéje azonban teljesen világossá tette számukra, hogy az sem mindegy, hogy mi van a szívükben, az sem mindegy, hogy mit csinálnak, hogyan élnek, és az sem mindegy, hogy mik vannak a könyves polcaikon. És ezt hadd tegyem nagyon világossá, drága testvérek. Hadd tegyem nagyon világossá, hogy nem mindegy, hogy mi van a szívünkben, nem mindegy, hogy hogyan élünk, és nem mindegy, hogy mi van a könyves polcunkon. Mert azt gondolták, hogy megférnek a szívben az isteni és az ördögi dolgok, a hétköznapi istentelen élet és a vasárnapi kereszténység, megférnek egymás mellett a polcokon a Biblia és más varázskönyvek. Ezt gondolták. Tudjátok, ezek nem férnek meg egymás mellett. Nem férnek meg. Ezek egymást kizáró tényezők. Kizáró tényezők. Hogy mi van a szívünkben, hogy hogyan élünk, meg például mik vannak a könyves polcainkon. És ezt értették meg az efezusiak, és ennek olyan komoly következményei lettek, mert a hívő ember életében, amikor valaki megtér, és valamit megért az Isten igéjéből, annak következményei vannak, a megértést követi tett is, hogy összeorták a könyveiket, és elégették azokat. Nem csak a bűnt kell magunk mögött felégetni, hanem azt az utat is, ami belevisz. És ezt vegyük nagyon komolyan. Néhány hónappal ezelőtt én nem szeretnék ebben állást foglalni, bár éppenséggel van erről véleményem. Néhány hónappal ezelőtt kiadtak egy olyan könyvet, amely kisgyermekeknek szólt, óvodás gyermekeknek, és ilyen LMBTQ propaganda mesekönyv volt. Ha jól emlékszem, a mese mindenkié, meg is mondom a címét, hogyha valakinek van a polcán, akkor gondolja meg, hogy jó helyen van-e. És aztán a lelkészi körben nagy vitát generált az, hogy volt egy politikai vezető, aki emlékeim szerint ledarálta ezt a könyvet, ha jól tudom, jól emlékszem. és hát nagy vita kerekedett ebből a lelkészi körben, hogy milyen helytelen dolog könyveket égetni, vagy könyvet égetni. Én szándékosan nem szólaltam meg, mert most nekem teljesen mindegy, hogy ki mit csinál egy-egy könyvvel, de éppen ez a történet mutat rá azt, hogy nem mindegy, hogy mi van a polcunkon. Hogy nem mindegy, hogy mit olvasunk a gyermekeinknek. Hogy min nőnek föl ezek a gyermekek. De ez a történet jól rámutat arra, hogy amikor az efezusiak megértették, akkor azt mondták, hogy szeretnék felszámolni mindent, ami ahhoz köt. Mert tudjátok, és ezt vegyük nagyon komolyan, hogy nem csak a bűnt kell magunk mögött felégetni, hanem azt az utat is, ami belevisz. És ha történetesen egy könyv az, akkor azt, ha egy kapcsolat, akkor azt kell felszámolni, és lehetne sorolni. És hatalmas értéket képviselt, azt olvashatjuk ebben a történetben, hogy Lukács szerint kiszámolták az értékét ezek az emberek, 50 ezer ezüst pénz volt az értéke, ami abban az időben hihetetlen nagy érték volt. Hihetetlen nagy pénz volt. Csak viszonyításképpen, hadd érzékeltessem, hogy mennyi pénz volt ez az 50 ezer. Egy napszámosnak egy napi bére az egy ezüst pénz volt. Tehát egy napszámosnak egy napi bére az egy ezüst pénz volt. Ez azt jelenti, hogy 50 ezer napszámosnak volt egy napi bére, vagy egy napszámosnak 50 ezer napi bére volt. Óriási pénz. És ez azt jelenti, hogy 50 ezer napszámos egynapi bére volt ez, azonban amikor valaki Krisztussal összeköti az életét, akkor átértékelődnek a dolgok. Akkor már nem az értékét nézi. Legalábbis nem az anyagi értékét, hogy mennyire vettem ezt a könyvet. Ami eddig 50 ezer ezüstpénzt ért, most értéktelen tűzre való, mondták. Erre írja Pál apostol, és így érthetjük meg ezeket az összefüggéseket. A Filippi levél 3. fejezetében azt írja Pál apostol: ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Amit Pál apostol megértett, amikor megismerte Jézust, azt értették meg az efezusiak is. És azt mondták, hogy minden szállat egyesével szeretnék elvágni, mert nem szeretnék ezekhez kötődni. És lehet, hogy vannak olyanok, akik vitatják ezt. Az ifjúsági közösségünkben is, talán lehet, hogy valaki emlékszik, ifjúsági közösségünkben is volt, aki nagyon komoly okkult dolgokat hallgatott, vagy okkult zenéket hallgatott. És emlékszem, eljött ide, és neki az kellett, hogy ezeket a CD-ket összetörje, és felgyújtsa. És megtagadott mindent, ami a múltjában ahhoz kötötte őt. Valakinek erre van szüksége, hogy lezárja életének ezen fejezetét. Miért történt ez? Azért, mert ami korábban neki nyereség volt, az kárnak ítélte Jézus Krisztusért, Jézusnak a páratlan nagyságáért. Olyas valami, amiért nemrég talán a fél vagyonát, vagy még többet adott volna valaki, olyan értéktelen, sőt terhes lett, hogy egyszerűen eldobja. És az igazi megtérés olyan álzóanást tud előidézni az ember életében, amilyet semmi más a világon. Azok a könyvek, amelyek megmérgezik a képzeletünket, minden érzékiségük és lebilincselő izgalmasságuk ellenére sem érnek egy fabatkát sem. Emlékszem, fiatalabb koromban már hívő voltam, én nagyon szerettem, meg mai napig is szeretek olvasni, de emlékszem, hogy hát egy körülbelül 20 évvel ezelőtt, 21 néhány évvel ezelőtt, kimerem mondani, mert lehet, hogy van ilyen a könyvespolcunkon. Nagyon szerettem Lőrincz László című könyveket olvasni. majdnem mondhatom azt, hogy minden könyvét kiolvastam. És ha rá kellett döbbennem arra, hogy az a rengeteg okkult dolog, az a rengeteg félelmet gerjesztő dolog, ami abból a könyvből áradt, az hat az én szívemre és lelkemre. És megváltam azoktól a könyvektől. És azt mondtam, hogy soha többet nem olvasok ilyen könyvet, és ilyen jellegű könyveket. És rá kellett jönnöm, hogy hiába voltak lebilincselő történetek, mert fantasztikus volt egyébként a maga nemében, mindjárt az első oldaltól olyan izgalmas volt, hogy alig tudta az ember letenni. Nem akarom a mézes madzagot elhúzni előttetek, de arra rá szeretnék mutatni, hogy rengeteg ördögi dolog volt azokban a könyvekben. És nekem is föl kellett hívőként ismernem azt, hogy ezek nem jók, mert ezek hatnak az én lelki világomra. És nagyon nagy szeretettel, lehet, hogy vannak közöttünk is ilyenek, nagyon nagy szeretettel hadd mondjam el nektek azt is, hogy nem mindegy, hogy mit olvastok. Nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit olvastok. És sajnos keresztény körökben is egyre elterjedtebbek például a Harry Potter könyvek. Tele van okkult dolgokkal. Én bevallom őszintén, magát a könyvet nem néztem meg, de a filmnek egy szakaszát, egy részét láttam, mert úgy voltam vele, hogy valamennyire bele kell látnom a dolgokba, hogy mi van benne, nehogy úgy tagadjam meg a gyermekeimtől, hogy én azért nem tudok hozzászólni a dolgokhoz. Egy rövid szakaszát, részét láttam, epizódját láttam annak a filmnek, és azt kellett, hogy mondjam, hogy ördögi. És sok ilyen van még, de tele van okkult dolgokkal. És lehet, hogy a gyermekeitek is ezeket olvassák. És nagyon nagy szeretettel hadd mondjam nektek, hogy óvjátok a gyermekeiteket. Mert ezek akarva, akaratlanul hatnak a gyermekeitekre, és hatnak az ő lelkeikre. És ne olvassatok ilyet. És nyilván nem arról van szó, hogy az olvasás ellen vagyok. Hát én magam is nagyon szeretek olvasni, és igyekszem könyveket olvasni. De nem mindegy, hogy mit olvasunk. Tehát nem az olvasás ellen vagyok, sőt, bátorítalak benneteket, hogy olvassatok. És nem is azt mondom, hogy csak a Bibliát olvassátok, mert olvassátok sokat az Isten igéjét, de természetesen mellette olvashattok. És még azt sem mondom, hogy ne olvassatok irodalmi műveket, de olvassatok irodalmi műveket is. Vannak nagyon-nagyon értékes irodalmi művek, versek. Nagyon szeretem a verseket is például. Én is. Nem arról van szó. Csak válogassátok meg, hogy mit olvastok, és válogassátok meg, hogy mi van a könyves polcaitokon. Emlékszem, anyósommal sokat beszélgettünk arról, tele van a könyves polca ilyen Mária Trebenes könyvekkel. És mondtam neki, hogy ezeket dobja ki. Ezeket semmisítse meg. Ezeket ne olvassa. Mert higgyétek el, hogy minden olvasvány, minden könyv lelkisége hat az ember szívére, a lelkére, és ezért nem mindegy, hogy mi a tartalom. Hogy mit viszel be a szemeiden keresztül a lelkedbe. És a Bibliának minden lapja megfizethetetlen értékké válik, és boldog az, aki ezt az átértékelődést átélte. És még egyszer hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy csak a Bibliát kell olvasni. Olvassátok, és bátorítalak benneteket. Lehet mást is. Kinek mire van igénye. Csak nem mindegy a tartalom. És az efezusiak megértették ezt a különbséget. És ezért hozták azt a radikális döntést, hogy, hadd idézem, sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Mindenki szeme láttára, ezt hadd emeljem ki. Mindenki szeme láttára azt jelenti, hogy mindenki előtt felvállalták a Krisztushoz való tartozásukat, döntésüket, a múlt, a bűn, az okkult dolgok teljes felszámolását az életükben. Hát Efezus híres volt a bálványimádásról, meg a varázslásokról. Erről is hallhattunk már szolgálatot, úgyhogy nem ismétlem, de Efezusban épült az a hatalmas nagy templom, Artemis temploma. És ezek az emberek, ezek ki akarták fejezni, ki akarták mutatni, hogy ők le akarnak számolni minden olyan dologgal, ami a múltból hozzáköti még ezekhez az ördögi dolgokhoz. És ezeket a döntéseket pedig mindig hiteles élet követte, amire felfigyeltek emberek. És ezért lett ennek az a komoly következménye Efezusban és azon a vidéken, hogy idézem, az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. A hiteles élet, a Krisztushoz való tartozás mindig vonzó lesz az emberek számára. Mert elgondolkodtak azon, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Mi ér többet ezeknek az embereknek, mint ezeknek a sok-sok könyveknek az értéke? Mint ahogy ezekben az arénákban, ahol a keresztényeket megölték, vagy megölették, és amikor mentek a halálba, énekeltek, akkor ott a résztvevők elgondolkodtak azon, hogy lehet az, hogy ezek az emberek, akiket éppen kivégzésre visznek, énekelnek. Miük lehet, ami nekünk nincsen? És ezek az emberek is elgondolkodtak azon, amikor látták, hogy mekkora értékű könyveket égetnek el, hogy mi vitte őket oda? Mi az az értékesebb dolog, ami ezeknél a könyveknél is értékesebb? És amikor látták ezt a hiteles döntést, ezeket a hiteles életeket, akkor az Úr ígérje terjedt valami csodálatos módon. Mert a hiteles élet, a Krisztushoz való tartozás mindig vonzó lesz az embereknek. És mire alapozom ezt? A napokban olvastam egy nagyon lebilincselő cikket, és hadd ajánljam ezt nektek. A Református Egyház honlapján is fönt van ez. Egy nagyon lebilincselő cikk arról, hogy a világ kereszténysége milyen mértékben és drasztikusan csökkent az elmúlt évtizedekben. Ez egy tanulmány. Hadd idézek belőle, jó? Amerikáról, most Amerikáról szól ez a statisztika. Az episzkopális egyházban a 60-as évek közepén látott 3,4 milliós csúcsról a 90-es évek elejére 2,4 millióra csökkent a taglétszám, és 2019-ben már csak 1,6 millió regisztrált tagja volt. A hagyományos vonalhoz tartozó presbiteriánus egyháznak 1965-ben 4,25 millió tagja volt, 2000-ben azonban már csak 2,5 millió, 2020-ban pedig mindössze 1,25 millió. A többi nagy felekezet nagyjából hasonlóan meredek visszaesést tapasztalt. Aztán Ulrich Párcáni, evangélikus lelkész, Németországban drámai adatokat közölt a kutatásában, hadd idézzek tőle. 1990-ben Németországban az EKD kötelékébe tartozó különféle tartományi egyházaknak összesen, itt most evangélikus egyházról beszélünk, evangélisek kirche, tartományi egyházaknak összesen 29.422.000 tagja volt. Ez a német lakosság közel 37%-a. 2015-re ez a szám 22.272.000-re csökkent, amely a lakosság 27,1%-át teszi ki. A 22 millió evangélikusnak viszont csak a 4%-a látogatja vasárnaponként az Isten tiszteleteket. A 16 és 29 éves kor közötti evangélikusoknak csak az 1%-a jár rendszeresen Isten tiszteletekre. És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy nálunk Magyarországon hasonló a helyzet. Nagy történelmi egyház voltunk. Aztán láthatjuk azt, hogy Természetesen a Trianon is hozzájárult, hozzá kell tennünk. Az áttelepítések is hozzájárultak, meg a kitelepítések is hozzájárultak a veszteségeinkhez. De azért egy egész friss adatot hadd mondjak, idézőjelben friss. 2001-ben több mint 300 ezer evangélikus volt. 10 évvel később, a 2011-es népszámlálásban körülbelül 200 ezer. 10 év alatt 100 ezer evangélikust veszítettünk el. És most a vezetőink, mi is, én is természetesen hozzátartozom ehhez, rettegünk a 2022-es népszámlálástól. Milyen adatunk lesz? 100 ezerrel megint csökken? 100 ezer evangélikus lesz? Annak hány százaléka jár templomba, jár gyülekezetbe? Hasonlóak a számok, amit látunk Amerikában, látunk Németországban, Magyarországon is, és Európában is. De, és egy nagyon-nagyon fontos dolgot hadd hangsúlyozzak, nem mindenhol tapasztalható csökkenés, folytatódik a cikk, és akkor hadd idézzek megint. Kelly, ez a Dean Kelly, aki ezt a tanulmányt készítette, Kelly először is rámutatott arra a tényre, hogy nem minden vallási közösség fogyatkozik. Vannak, amelyek növekednek, és ez utóbbiak teológiailag és etikájukat tekintve szinte kivétel nélkül konzervatív közösségek. Na ez magyarázatra szorul, és akkor elmondom nektek, tegnap Budapesten voltam egész nap egy nagyon hosszú megbeszélésem, és ott egy lelkész kolléga elmesélt egy történetet. Egy déli nagyvárosban lelkipásztor, és elmesélt azt a történetet, hogy egyszer megjelent egy házaspár az Isten tiszteletükön, kiderült, hogy 100 kilométerrel arrébb laknak, de nagyon megtetszett az istentisztelet, nagyon szimpatikus volt a lelkipásztor, és elkezdtek ebbe a gyülekezetbe járni, úgyhogy vasárnaponként 200 kilométert utaztak. Vasárnaponként 200 kilométert. Ahhoz, hogy eljussanak istentiszteletre. És a házaspárnak az egyik tagja nem volt megkeresztelve, úgyhogy arra a döntésre jutott, hogy szeretne megkeresztelkedni, és mivel felnőtt korban történik a keresztelés, ezért konfirmációban is részesül. A másik tagja pedig katolikus háttérrel rendelkezett, de szeretett volna áttérni, és szeretett volna evangélikus konfirmációban részesülni. És jártak minden vasárnap istentiszteletre, és jártak felkészítésre hónapokon keresztül. És egyik nap a házaspár fölhívja a lelkipásztort, meséli tegnap ez a kolléga, fölhívta a lelkipásztort, és a pár azt mondta, hogy lelkész úr, nem szeretnénk többet a gyülekezetbe járni, nem szeretnénk megkeresztelkedni, lekonfirmálni, elvágunk minden szálat az egyházzal. És a lelkipásztor teljesen megdöbbent, megrendült, hiszen olyan oszlopos tagjai voltak a gyülekezetnek, és őszintén megkérdezte, hogy mit tett ő, mit csináltam, hogy ezt váltotta ki belőletek. Ha valamit elrontottam, akkor beszéljük meg, bocsássatok meg. Azt mondta, nem. Nagyon szeretik a gyülekezetet, nagyon szeretik a lelkipásztort, de elkezdtek az interneten kutakodni, hogy milyen az evangélikus egyház. És Amerikától Ausztriáig azt látták, hogy minden evangélikus egyház összeadja a homoszexuálisokat, az azonos neműeket, hogy az evangélikus egyházban megkérdőjelezik az Isten igéinek a tekintélyét, hogy vannak, akik megkérdőjelezik a feltámadást, és azt mondta, hogy nem szeretnék, így mondták szó szerint, nem szeretnénk a nevünket adni ehhez az egyházhoz. Elgondolkodtató, nem? Elgondolkodtató az, hogy valakit ezt tart távol. És mondjuk ki őszintén, drága testvérek, mi tegnap ezen a hosszú megbeszélésen végigbeszéltük Amerikától egészen Nyugat-Európáig, Ausztriáig, mindenhol kivétel nélkül, az evangélikus egyház szétszakadt, mindenhol kivétel nélkül, ahol például az azonos neműeket összeadják, Ott óriási felháborodások lettek, és egyházakat hagyták el. És szerintetek ezek a számok, amiket ti éltetek akkor, legalábbis a többségén nem. 68-ban mi volt? 1968-ban. Mi volt akkor? Valaki tudja? A nagy szexuális forradalom. Az antibébi tablettek, és lehet sorolni. A nagy szexuális forradalom, és nézzétek, mit hozott magával. Nem véletlenül. És hol vannak, nem stagnálás, növekedés, hol vannak? Ahol teológiailag és etikájukat tekintve szinte kivétel nélkül konzervatív közösségek. Ahol a bűnt bűnnek merik nevezni. Ahol kimerik mondani azt, hogy mi az, ami bűn, az Isten igéje alapján. Hogy nem az a világnak akarnak megfelelni, meg nem a világ elvárásainak akarnak megfelelni, hanem kimerik mondani a Szentírás alapján, hogy figyelj, az, ahogyan élsz, az bűn. Ha lopsz, az bűn. Ha hazudsz, az bűn. Hogy ne nevezd füllentésnek. Hogyha azonos neműekkel kötsz házasságot, akkor az bűn. Hogyha így fogadsz örökbe, akkor az bűn. Ki merik mondani? És itt nem arról van szó, hogy egy bűnlajstromot akarunk mi elindítani, nem erről van szó. Csak az Isten igéje alapján a bűnt bűnnek akarjuk nevezni. És nem azért, mert gyűlölnénk a bűnös, dehogy is. Hát mit mond az Isten igéje? Még a liturgiánkban is ezt mondjuk, hogy Isten a bűnt gyűlöli, a bűnöst szereti. Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. És én is ugyanolyan bűnös vagyok, csak lehet, hogy nem a homoszexualitás területén, hanem más területén. És nem akarunk egy bűnt kiemelni, csak most éppen ez az, ami nagyon aktuális. De nem akarunk egy bűnt kiemelni, mert ugyanúgy bűn az engedetlenség, a tiszteletlenség, a hazugság, a lopás, a féltékenység, a parázasság, a válás, és lehetne sorolni. Ezek mind-mind bűnök. A lobbanékonyság, látom a saját bűneimet. Milyen sokszor vagyok lobbanékony, vagy látom a saját bűneimet, hogy micsoda szeretetlenség van sokszor a szavaimban. Vagy látom azt, drága testvérek, hogy gondolatban milyen bűnöket követek el. Vagy látom azt magamban, amikor önvizsgálatot tartok, és az úrvacsora talán egy jó lehetőség arra, amikor kijöttök, hogy gondoljátok végig, hogy gondolatban is mennyi bűnt elkövetünk. Hogy kikről mit gondolunk. Vagy kiről mit mondunk a másik háta mögött, és lehetne sorolni. Nem akarunk egy-egy bűnt kiemelni, de ezek a nagyon látványos bűnök vezettek oda, amikor megalkudott az egyház a világgal, amikor lefeküdt a világnak, akkor ezeket a statisztikai számokat hozták magukkal. Kivétel nélkül, csak azokban a közösségekben nem, ahol a teológiájukat és etikájukat az Isten igéjének rendelték alá. Emlékszem, volt olyan teológiai tanárom, aki azt mondta, hogy Jézus feltámadása nem volt. Volt ilyen. És akkor azt mondtam, hogy ő hazudik, ő nem mond igazat. Mert az Isten igéjében más van. És ha más van, akkor én az igének hiszek, és nem a professzornak. Vagy a teológiai tanárnak. És tudjátok, ott van növekedés, ahol komolyan veszik az Isten igéjét, és meg is élik a mindennapokban. Ahol komolyan veszik, hogy az életváltozással körülményváltozás jár. És nem adják fel a Szentírásnak a tekintélyét, nem kérdőjelezik meg mindazt, ami benne van, hanem hiszik és vallják Isten kijelentett drága igéjét. És ilyen csodákat lehet át és megélni, amikor valaki komolyan veszi Jézus Krisztust, áldássá válik a környezetében, és az hat másokra is. Mert tudjátok, és hadd helyezem ezt nagyon a szívetekre, hogy a hit az hat. A hit az hat. És így hatott Efezusra, és Pál, és hatottak az efezusiak is a környezetükre. Mert hatott Pál az efezusiakra, és aztán az efezusiak hatottak a környezetükre, mert a hit hat. És adja az Úr, hogy így tudjunk mi is hatni másokra, hogy terjedhessen, ahogy olvashatjuk az igében, terjedhessen az Úr igéje által az ige hatalmasan, és hogy erősödjön meg itt, Mandabokorban is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, add, hogy az ige legyen hatással ránk, és mi is lehessünk hatással a környezetünkre, hogy komolyan vehessük a te drága igédet, és ne menjünk ilyen felemás igába, meg ne sántikáljunk jobbra meg balra, hanem add, Urunk, hogy igéd legyen mindannyiunk számára a legfontosabb mérce. Amen.